egyre kevesebb ember kezében van egyre nagyobb földterület, ami ugye pont szembe megy azzal, hogy ugye a kis családi gazdaságoknak lenne tere, vagy lenne létjogosultsága Magyarországon. Ez a nagy birtokkoncentráció és nagy szántóföldi művelés, ez lényegében a helyi társadalomnak a veszte és az előregedés és a kiürülést alapozza meg.
Köszöntök mindenkit, ez itt a Politikai Vetület, a Partizán és a Választási Földrajz közös műsora péntek esténként. Én Szurovec Ildős vagyok, és ebben a műsorban Bódi Mátyással és Kovalcsik Tamással, a Választási Földrajz szakértőivel kísérjük végig a Partizán országjáró turnéját egészen májusig. A turné összesen 7 állomásból áll, 7 olyan településre megyünk el, amelyek rávilágítanak valamilyen fontos, de többnyire alultárgyalt társadalmi jelenségre, amik százezrek vagy akár milliók hétköznapjait határozzák meg. Ilyen a gyári munkások helyzete, amiről az első adásban beszéltünk, a külföldre ingázók problémái, vagy éppen az előregedő térségek kilátásai. A mai adásunkban a mezőgazdaságról lesz szó, ugyanis ezen a héten a Partizán Törökszentmiklósra látogat, Szolnok megye keleti részére, ahol manapság is fontos szerepe van a mezőgazdasági termelésnek. A következő napokban tehát Törökszentmiklósra jelentkezünk majd, most viszont itt a stúdióban ismét Kovalcsik Tamással beszélgetünk a témáról. Mielőtt belekezdünk, nézzük meg egy rövid videót, ami egy kicsit átélhetőbbé teszi a témát mindannyiunk számára.
Szolnok mellett vagyunk, a Besenyszegi határba. Rigó András vagyok, 60 éves, és több mint 30 éve foglalkozom mezőgazdasággal. Ebben beletartozik a szántóföldi növénytermesztés és az állattartás. Nekem a szüleim is állattartók voltak, juhászok voltak, én is juhász voltam egy darabig. Az volt életem legjobb időszaka. Annál nyugodtabb helyet nem lett talán is soha. Reggel felkeltünk, kihajtottuk a birkákat, jól laktak, behajtottunk, délután újra kihajtottuk, és ebben eltelt a nap. A szakmám az eredetileg az asztalos. Szakmában egy percet nem dolgoztam, utána elhelyezkedtem a juhászatba édesapám mellett. Utána elmentem tűzoltónak, 18 évig tűzoltó voltam. A tűzoltósággal párhuzamosan elkezdtem csinálni a mezőgazdaságot, és ezt fejlesztettem tovább. Tudni kell rizikót vállalni, tudni kell gyors döntést hozni. Például mondjuk 3 éve volt az a esős ősz, nem tudtunk vetni, mert sár volt. Gyorsan eldöntöttük, hogy akkor bevetjük cirokkal, és akkor lesz belőle, ami lesz. Aránylag jó lett. 300 hektáron gazdálkodunk. Javarészt búza, árpa, kritikálé, kisebb területen napraforgót, meg kukoricát. Általában reggel 6-kor kezdünk, ellátjuk a jószágokat, 7 órakor ki a földekre dolgozunk, és akkor délután 5 óra fele beérünk, akkor megetetjük újra az állatokat, és akkor így úgymond vége egy nap. És ez majdnem úgy folyamatosan. Benne van a fiam, lányom, van 2 alkalmazottam, de ugye ezt a mennyiségű földet, amit csinálunk, ezt meg tudjuk oldani. Vannak elfogadható állapotú gépeim, és ezekkel tudunk dolgozni. Jó munkaerőt nem lehet találni. Állattartásban ezt lehet mondani, egyáltalán nem. A gépekre még talán, de oda is nagyon nehéz. Elmennek iparba, meg ide-oda, mindenfele más munkára. Próbálkozik az ember mindig, és akkor egyszer csak sikerül összeszedni valahonnan valakit. A helybeli traktorosom még soha nem volt. Tehát mindig vidéki traktorosok voltak. Tehát szolnoki még nem volt sose. Az utóbbi időben a legnagyobb gondot mindig az aszály okozza. Öntözési lehetőség nincs. Tehát még azt sem mondhatom, hogy öntözhetünk, mert nincs rá lehetőség, hát mindig várjuk az esőt. Víz volna, mert ugye körbe vagyunk vízzel, de nincsenek hozzá megfelelő csatornák, nincsenek hozzá megfelelő áramelő szivattyúk, és ez befolyásolja nagyon. Eddig vetettünk repcét, retket, de az utóbbi időben a repcét teljesen ki kell hagyni, meg az olajretket, mert egyszerűen már ősszel nem kell ki. Most ugye próbálkozunk a cirokkal, meg hát köles, de hát ugye azok nem egy számottevő. Még a cirok az csak igen, de a kölest azt úgy nem nagyon volumenű. Ez, ami velem készült összes riport a tévébe, újságba, ami megjelent, azok itt vannak benne. Ugye a traktorok, a kombájnak a fejlődései. Itt már a fiammal vagyok együtt. A fiam úgy belenőtt, úgy kell mondani, a lányom meg inkább az irodai munkába van benne. A fiam az gépész technikus, emellett ő ezt nagyon szereti csinálni, ért a gépekhez, tudja kezelni őket, mert ugye most már elég korszerű gépek vannak. Itt már sokszor nem a fizikai munka sok, hanem a szellemi, mert beprogramozza, azt megy magától. Az a baj, a környékben több helyen volt olyan, aki szülei csinálták, utána szépen leépült, leállatta, nem foglalkozik, nem csinálja. Megérhetés az elég, de arra, hogy tovább fejlesztünk, már nem nagyon elég. Tehát itt, hogyha az állami támogatást elvennék, akkor ez azonnal bezáródna ez a kör. Tehát ez tovább szerintem egy-két évén belül mindenki, most is ezekkel az aszályokkal, egyéb, ezekkel a nagy áramelésekkel sajnos a úgymond a készleteinket érjük fölfele. De hallani mindenfele, hogy abba hagyják a gazdaságot. Addig csinálják, amíg én is tudom, ezt így most kimerem jelenteni, milyent én nem fogom megetetni a marhát, a marha nem lesz a portán, tehát el lesz adva. A traktort leállítjuk, az itt áll, ameddig be nem indítjuk. A marha már holnap reggel éhes. És azt etetni kell. Az karácsonykor, szilveszterkor, névnapkor mindig etetni kell. Gyertek! Gyertek! Most a kicsikből jöttek egy kicsit nézelődni. Én a gépeket nem szeretem annyira. Én nekem mindig az átok voltak a sarkalatos. Tehát azokat szeretem.
És ahogy ígértem, már itt is van velünk Kovalcsik Tamás. Szia Tamás, köszöntelek a műsorban.
Szia, én is köszönöm a meghívást.
Ugye az a fejlett gazdaságokban általában úgy van, hogy ahogy halad előre az idő, úgy egyre kevesebben dolgoznak a mezőgazdaságban, egyre csökken az agrárszektornak a szerepe. És ez nyilván évszázadokra visszamenőleg is nézhetnénk akár, de mondjuk, hogyha csak a rendszerváltásig megyünk vissza, akkor is azt látjuk, hogy a 90-es években, a 2000-es években folyamatosan zuhant lefelé a mezőgazdaságban dolgozók száma, és aztán 2010 után ez valahogy megtorpant. És mind a kettő nagyon érdekelne, hogy mi okozta ezt a nagy zuhanást, és hogy mi történt 2010 után.
Valóban 1990 óta lényegében felére csökkent le a mezőgazdaságban dolgozók, vagy a mezőgazdaságban résztvevő embereknek a száma, és ez részben annak az erőltetett termelőszövetkezetesítésnek, vagy TSZ-esítésnek volt a folyamánya, amiben azért betereltek rendkívül sok embert ezekbe a termelőszövetkezetekbe, és aztán pedig ideológiai alapon a rendszerváltozást követően ezeket a termelőszövetkezeteket bizonyos elemzők azt mondják, hogy lényegében szétverték azáltal, hogy ezeknek a támogatása, az állami felkészítése az nem valósult meg az 1990-es években, pedig amúgy nagyon sok elemző azt mondja, hogy az agrárszektor amúgy nagyon fejlett volt, legalábbis a régiós összehasonlításban a rendszerváltozás időszakában, úgyhogy akár egy tudatosabb fejlesztéspolitikával, vagy hogyha az állami segítségnyújtás az nem egyik napról a másikra vágódik el, és aztán nem támogatják tovább ezeket a gazdákat, akkor ez nem lett volna ennyire drasztikus, mert hogyha megnézzük például a régiós országoknak az ugyanezen adatait, akkor Románián és Bulgárián kívül lényegében mindenhol csökkent az agráriumban vagy a primer szektorban dolgozóknak a száma.
De sehol nem annyira, mint Magyarországon. Tehát az egy nagyon durva különbségnek látszik ott a Magyarország és az összes többi ország között.
Pontosan, és ennek részben a kárpótlási jegyek kell is van összefüggésben. Sok más régiós országgal ellentétben, ugyanis Magyarország azt az utat választotta, hogy nem a helyben élők vagy a termelőszövetkezetet általában fenntartóknak adják oda, vagy elsődlegesen adják oda ezeket a földterületeket, hanem úgymond az igazságosságot akarták, vagy azt tekintették irányadónak, ezáltal rengeteg olyan ember kapott földterületet, akiknek a hozzátartozója, a felmenői például 1948 előtt földterülettel rendelkeztek, gazdálkodtak, de már mondjuk az ő gyermeke vagy akár unokája már egyáltalán semmilyen képesítéssel és tapasztalattal nem rendelkezett mondjuk abban, hogy hogyan kell a földet megművelni, mert mondjuk már régen Kazincbarcikán, vagy Miskolcon, vagy Szegeden, vagy akár Budapesten mondjuk ipari termelést, vagy akár a szolgáltatóiparban helyezkedett el. Ennek megfelelően olyan tömegek kaptak például földterületet, nem nagy földterületet természetesen, hanem ilyen pár hektárokat, akik amúgy ezeknek a megművelésére egyáltalán nem voltak alkalmasak, és amúgy nem is áll szándékukban.
És nem is tértek vissza nyilván onnantól kezdve akkor a gazdálkodáshoz?
Természetesen nem is tértek vissza, ezáltal a helyben élők ezen földterületektől elestek, és például ezt is az mutatja, hogy nagyon-nagyon magas az aránya, azóta is, ami rendkívül magas az aránya, a földbérlet nek a jelenléte a mezőgazdasági szektorban, ami ugye azt jelenti, hogy más a tulajdonos és más a megművelője ezeknek a területeknek, úgyhogy ez is okozhatja például azt, hogy ennyire drasztikusan lecsökkent, hogy lényegében a 90-es évek elején vagy közepén lényegében hirtelen 400 ezer ember hagyta ott az agrárszektort és keresett valahol más munkahelyet, úgyhogy nagyon-nagyon sok tényezős ez is, mint oly sok minden. Ráadásul azért volt egy-kettő olyan tőkeerős, és itt nem is feltétlenül pénztőke, vagy konkrétan olyan termelőeszközről beszélünk mondjuk a 90-es években, ami mondjuk az a hagyományos tőke, hanem sokkal inkább kapcsolati tőkéről beszélünk. Volt egy-kettő olyan, vagy hát jó pár olyan gazdaság, vagy olyan menedzsment, akik mondjuk rendelkeztek kapcsolati tőkével, ők viszont fel is vásárolták ezeket a kárpótlási jegyeket, és megszereztek nagyon-nagyon sok tulajdonrészt ezekből a gazdaságokból. Úgyhogy nagyon-nagyon sok szakasza volt annak, hogy amúgy miért csökkent lényegében a mezőgazdasági dolgozóknak a száma folyamatosan, és ennek részben az, hogy 2010-ben állt meg egy ilyen hatás, az csak részben köszönhető akár az Orbán kormányzatnak a megjelenésének, hiszen 2004-ben ugye csatlakoztunk az Európai Unióhoz, és már a közös agrárpolitika, ami az Európai Uniónak a legrégebbi ilyen pénzügyi eszköze, és nagyon-nagyon sokáig a 70-80-as években akár az EU-s költségvetésnek a 75%-át költötték amúgy az agráriumra az Európai Uniós országok. Miért? Alapvetően azért, mert a mezőgazdaságban más ágazatokhoz összehasonlítva a jövedelem vagy a megtérülés az 40%-kal alacsonyabb volt.
Ja, tehát sokkal több támogatást kell beletennie az EU-nak ahhoz, hogy ez működni tudjon.
Pontosan, és feltehetjük a kérdést, hogyha ugye nem annyira jövedelmező, akkor a piaci viszonyok majd eldöntik, hogy akkor jobb technológia legyen, vagy akár szervezzük ki akkor a termelést mondjuk máshova, alacsony jövedelmű országokba. Ezt két okból nem lehet megtenni. Egyrészt az ökológiai lábnyomunk rendkívül nagy lesz, hogyha amúgy az összes élelmiszert mondjuk Kínában vagy Dél-Amerikában termeltetjük meg. Ráadásul ezeknek rendkívül kiszolgáltatott helyzetben kerül mondjuk a kontinens, hiszen nem tudjuk ellenőrizni, hogy milyen minőségűek azok az élelmiszerek, amiket mondjuk akár Kínában vagy akár Dél-Amerikában termelnek meg. Kettő, pedig enni kell. Tehát az, hogyha mondjuk valakinek nem jön meg a vadonatúj Teslája, vagy a vadonatúj iPhone-ja, és várni kell rá mondjuk egy-két hetet, vagy akár egy-két hónapot mondjuk egy-egy új autó esetében, hát azzal szerintem tudunk együtt élni, meg mindenki tud együtt élni. Az, hogyha nem kapunk élelmiszert, azzal már kevésbé él el az emberiség, úgyhogy stratégiai fontosságú az, hogy az élelmiszer termelésünknek legalább egy masszív aránya az akár országhatáron belül, de az Európai Unión belül termelődjön meg, és azáltal, hogy ennyire alacsonyabb, sokkal alacsonyabb a jövedelem termelő képessége, ezáltal, ahogy te is mondtad, muszáj támogatni az agráriumot.
De ahonnan elkezdtünk beszélni erről az uniós támogatási rendszerről, ugye onnan kanyarodtunk el, hogy 2010 után valahogy elkezdett mérséklődni ez a csökkenés. Tehát, hogy azóta nagyjából stabilan ugyanannyian dolgoznak ebben a szektorban. Akkor ez hogy függ össze ezzel a támogatási rendszerrel?
Igen, valóban az, hogy ez a támogatási rendszer, ez rászabadult lényegében Magyarországra. Ez nem is 2004-től, hanem már lényegében 1998-1999-től elindult. Tehát az, míg az a támogatási rendszer az beérik, az annak idő kell, és ez lényegében 2010-re érte el azt a hatást, hogy már a munkaerőnek a kiáramlása az már nem volt jelentős, sőt, igazándiból, hogyha az ábrára nézünk, akkor lényegében egy kicsit még növekedett is a benne dolgozóknak a száma, úgyhogy ez rendkívül fontos volt például az agrárszektornak a támogatására, de azt is hozzá kell tenni, hogy például Magyarországon mindig jelentősnek volt mondható, főleg a gazdasági súlyához képest jelentősnek volt mondható az agrárexport. Tehát mind a 90-es évek végén, mind a 2000-es évek közepén azért az agrárexport az gazdasági súlyához képest magasabb arányban, és a mérlege, tehát az export-import mérlege az mindig pozitívan jött ki, tehát többet tudtunk exportálni ebben a tekintetben, mint importálni. Az már másik kérdés, hogy ezek milyen termékek, de erre majd még szerintem később visszatérünk.
Ez a stagnálás, vagy kicsi növekedés, amit láttunk az elmúlt 15 évben, ez egyértelműen egy örömhír, aminek mindjártunknak örülni kell. Ez mutat-e bármit arról, hogy milyen a magyar mezőgazdaság helyzete? Hogy kell ezt értelmezni szerinted?
Igen, ez egy ennél kicsivel komplexebb helyzet. Az semmiképpen sem lenne üdvözlendő, hogyha ez tovább csökkenne, sőt, igazándiból egy kicsit a növekedése lenne kívánatos, hiszen hogyha most megnézzük a mezőgazdaságnak a szerkezetét, az, hogy amúgy miket termelünk és miket tenyésztünk, nagyon-nagyon nagy eltolódás van például a növénytermesztés irányába az állattenyésztés rovására, és ráadásul a növénytermesztésnek is egy jelentős részét viszi el például a gabonafélék és a nagytáblás szántóművelésnek a része, hiszen a teljes mezőgazdasági földterületeinknek amúgy a 82%-át teszik ki amúgy a szántóterületek.
És ez baj?
Abban a tekintetben mindenképpen baj, hogy nem diverzifikálódik kellőképpen a hazai mezőgazdaság, és ráadásul, hogyha nagy táblás szántóterületeink vannak, az abban előállított termék, az egy rendkívül alacsony hozzáadott értékű, kevésbé munkaerőigényes, tehát kevésbé lehet becsatornázni mondjuk a vidéken élőknek a tömegeit mondjuk az agrárszektorba, és rendkívül nagy az árverseny ezekben a szektorokban, így hogyha bármilyen ingadozás van a világpiacon, akkor azt meg fogja érezni a hazai mezőgazdaság, és ugye történt is nem is olyan régen egy olyan globális helyzet, ugye az orosz-ukrán háború, amikor ugye az Európai Unió beengedte az ukrán gabonát a közös piacra, és ezáltal elég rendesen lenyomta a gabonának az árát, és ezt meg is érezték amúgy nem csak Magyarországon, hanem amúgy Lengyelországban és a különböző más régióbeli...
Tiltakozott is a magyar kormány, és meg egyébként a lengyel is, azt hiszem.
Igen, pontosan, és vetettek ki külön vámokat és különböző szankciókat is például az ukrán gabonára. Ez nem véletlen, hiszen óvni akarták a saját agrárszektorukat, de kevésbé lenne mondjuk érzékeny erre a hazai mezőgazdaság, hogyha mondjuk nem ennyire nagy szeletét szakítaná ki a hazai agrárszektorból a szántóterületek. Ráadásul amúgy, hogyha ökológiai szempontokat, tehát hogy nem csak gazdasági, hanem ökológiai szempontokat is nézünk, akkor a talajdegradáció vagy a különböző talajoknak a szervesanyag tartalmának a csökkenéséhez azért rendkívüli módon hozzátesz mondjuk ez az intenzív szántóföldi mezőgazdaság, sokkal kevésbé környezetkímélő ez a fajta gazdálkodási mód, mint mondjuk akár egy gyümölcsös, akár egy szőlőültetvény, vagy akár egy legeltetéses gazdálkodás, ahol ugye folyamatos a vegetáció a talajon az évnek szinte minden szakában. Úgyhogy ez sok szempontból nem ideális ez a hatás, de hogy ez miért alakult így? Annak ellenére, hogy amúgy még a rendszerváltozás előtt amúgy volt egy ilyen nagy szakpolitikai szabály, ez az 50-50%, hogy 50%-ot tegyen ki az agrárszektorban az állattenyésztés és a növénytermesztés. Ez meg is volt a rendszerváltozásig, sőt utána is nagyon sokáig még az állattenyésztés is rendkívül magas arányban volt, de aztán lecsökkent a számuk, és mára már eljutottunk arra, abba a szintbe, hogy az amúgy sem annyira izmos élelmiszeripar, ami Magyarországon van, már importálja az állati eredetű vagy az állati termékeket. A pixalámiban található húsnak az 50%-a már import hús, amit nem Magyarországon dolgoznak fel és tenyésztenek. Úgyhogy ahhoz, hogy diverz legyen a növényszerkezet vagy az egész mezőgazdasági szerkezet, ennek érdekében hát nem csak ezt a nagy szántóterületeket kellene erőltetni. Főleg így, hogyha mondjuk a vidéki embereknek akarunk mondjuk nagyobb jólétet biztosítani, akkor érdemes lenne olyan mezőgazdasági ágazatokat odavinni a közelükbe, ahol amúgy ők is tudnak dolgozni. Na már most egy szántóra kell egy traktoros, kell egy kombájnos, és pár drónkezelő, aki mondjuk a permetezést meg tudja oldani, legalábbis, hogyha magas szintű technológiával szeretnénk ezt a szántóföldi művelést végrehajtani, már pedig amúgy a mezőgazdaság is abba az irányba tart, hogy amúgy a technológia igényes és ezek a magas szintű high-tech gépesítéssel rendelkező üzemek azok a hatékonyak, és azoké a jövő.
Hogyha jól értem, akkor nagyjából az a helyzet, hogy az lenne az ideális, hogyha nem 80%-ot tenne ki a szántóföldi termesztés a mezőgazdaságon belül, hanem ez kicsit változatosabb lenne, és akkor ez közelből több embernek is tudna munkát adni, mert a többi féle mezőgazdasági tevékenységhez több emberre is lenne szükség. De akkor ez egyébként, ez az elcsúszás vagy eltolódás itt a rendszerváltás után, ez szintén az EU-s támogatások miatt volt, mert hogy erre lehetett lehívni jobban, erre a szántóföldi típusú termesztésre, vagy ennek más magyarázata van?
Részben ennek volt köszönhető, bár nem lehet mindennel az EU-s támogatásokat okolni, hiszen ugyanezekkel az EU-s támogatásokkal Lengyelország teljesen másképp élt, mint Magyarország. A lengyelek úgy döntöttek, hogy nem ezt a terület alapút választják, hanem sokkal inkább a vidékfejlesztésre mennek rá, és hát láthatjuk a különbséget, sokkal, de sokkal fejlettebb, úgymond az állattenyésztés, vagy akár ezeket a munkaerőigényesebb mezőgazdasági tevékenységek sokkal erősebbek mondjuk Lengyelországban, és amúgy a vidék kevésbé is van lemaradva, vagy legalábbis bizonyos vidékek kevésbé is vannak lemaradva, mint Magyarországon. Mi legalábbis a hazai politikai elit azt az utat választotta, hogy ezeket a területalapú támogatásokat helyezi előtérbe, ami első körben amúgy egy ideiglenesnek szánt támogatási forma volt, csak azóta folyamatosan meghosszabbítják.
Itt a vidékfejlesztés az mit jelent pontosan? Mert eddig az állattenyésztést hoztad be, mint ami nagyon visszaszorult. Amikor azt mondod, hogy a vidékfejlesztés rovására történt ez, akkor pontosan mi hiányzik?
A vidékfejlesztés már sokkal inkább fókuszál nem az agrártermelőkre, hanem sokkal inkább a helyi társadalomra, és a helyi társadalomnak, a vidéki társadalomnak a fejlesztésére, ahol szintén lehet az agráriumban dolgozó, vagy az agráriumban értéket előállító cégeknek a támogatására is lehívni a vidékfejlesztési pénzeket, csak már sokkal inkább fókuszálunk arra, hogy mondjuk munkát adjunk a vidéki embereknek, a helyben élő embereknek, semmint az, és fenntartjuk a vidéki létet, mondjuk azt az elvándorlást, amiről majd a későbbiekben fogunk beszélni, hogy azt mondjuk megállítsuk a vidéki tereinkben, és adjunk munkát, adjunk perspektívát mondjuk a vidéken élő fiatalságnak, ahelyett, hogy mondjuk elmennének a városba dolgozni.
Egyébként mindaz, amit elmondtál itt az elmúlt percekben az uniós agrárpolitikáról, amúgy valahogy arra is rámutat, hogy mekkora érvágás lett volna egyébként a kormánynak, meg Magyarországnak, hogyha az agrárpénzeket is befagyasztja az EU, vagy azoknak egy részét, amihez ugye egyáltalán nem nyúltak hozzá, de mindegy, ez most egy másik dolog. Itt az előbb említetted azt, hogy a vidékfejlesztéssel összefüggésben, hogy a helyben élők és a kisgazdaságok, ami hát tényleg egy olyan szlogen, amit évtizedek óta hallgatunk a politikusoktól, szerintem több kormány is került már úgy hatalomra, hogy a kis családi gazdaságok szlogennyével kampányolt, amikor agrárügyekről volt szó. Volt olyan időszak, amikor ez tényleg megvalósult, amikor tényleg látszott valami törekvés arra, hogy ezeket erősítsék?
Szlogenek szintjén mindenképpen, ahogy mondtad is, hát az Orbán kormányok szinte mindegyike amúgy így került hatalomra, tehát az utóbbi választásokon ez a szlogen folyamatosan megvolt, és amúgy még annak tűnő intézkedések is voltak az agrárpolitikában.
Annak tűnő,
igen. Például ugye tehát a második Orbán kormány, a 2010 utáni első kétharmados Orbán kormány rendkívül széleskörűen vitt be akár kormányzati pozícióba olyan embereket, akik ezt a kis családi gazdaságokat, ökológiai gazdálkodást tartották volna jónak, csak ők, ezek a szereplők azért 2011, illetve 12 környékén rendkívül gyorsan kikoptak azzal a földreform javaslattal együtt, gondoljunk itt mondjuk Ángyál József és az őróla elnevezett és általa csinált Ángyál jelentésekre, hogy azzal a szlogennel hirdette meg a földreformot például az Orbán kormány 2011-2012 környékén, hogy csak a helyben élők fognak tudni földterületet bérelni, vagy földterületet vásárolni. Na már most ebből az lett, hogy ennek a következménye inkább az lett, hogy a kormányzathoz közel lévő, vagy már korábban is már tőkeerősnek számító agrárvállalkozó kezébe került a földterületek bérleti jogainak egy jelentős része, ezáltal egy kicsit folytatva lényegében azt a tendenciát, ami 1990 óta folyamatosan jellemezte az agrárszektort, hogy amúgy a birtokok folyamatosan koncentrálódnak. És hogyha valaki felmegy...
Mondjuk, koncentrálódnak, bocsánat, az mit jelent pontosan?
Lényegében azt jelenti, hogy egyre kevesebb ember kezében van egyre nagyobb földterület, és ez birtok koncentrációt, illetve tőke koncentrációt is jelent, ami ugye pont szembe megy azzal, hogy ugye a kis családi gazdaságoknak lenne tere, vagy lenne létjogosultsága Magyarországon. Ez, hogyha a hivatalos statisztikát nézzük, és hogyha felmegy valaki a KSH-nak az agrárcentrum, vagy agrárcenzus honlapjára, akkor azt láthatja, hogy mondjuk lényegében a 2000-es évek közepe óta legalábbis a hivatalos statisztikákban meglévő ilyen birtoknagyság kategóriáknak a százalékos eloszlása az lényegében változatlan. Azóta is folyamatosan változatlan, sőt az utóbbi 5-6 évben inkább, mint hogyha megjelent volna egy ilyen közép kategória, ez a 100, illetve 300 hektáros nagyságú földterület, ami még növelte is a részarányát. Hát ez részben annak köszönhető, hogy az Európai Unió bevezetett egy 1200 hektáros ilyen maximumot a terület alapú támogatásokra, és így a nagy gazdák, a nagy földterület tulajdonosok már egyáltalán nem voltak érdekeltek abban, hogy amúgy egy gazdasági szervezet nevére legyen bejegyezve az a földterület, amivel lényegében ő rendelkezik egy személyben, és együtt műveli meg ezt a földterületet, és Kovács Imrének és csapatának a kutatásai engednek arra következtetni, hogy jó pár olyan amúgy a statisztikában külön földterületként, vagy külön birtokként feltüntetett föld is van, amelyet amúgy lényegében egy család vagy egy gazdasági szervezet tulajdonol.
De a statisztikában ez már úgy tűnik, mint hogyha több kisebb terület lenne.
Igen, mintha diverzifikálódna. És hát, hogyha a terület alapú támogatásoknak a statisztikáját is megnézzük, akkor lényegében van egy plafon, 1200 hektár fölé nem is nagyon megy egy földterület sem, vajon miért. Úgyhogy a statisztikában ez nem jelenik meg, ez a birtokkoncentráció, de a terepi kutatások azok azt mutatják, hogy ez azóta is jelen van, és folyamatosan jelen van. Ez csak részben tudható be annak, hogy amúgy vannak ezek a nagy tőkeerős agrárvállalkozók, és ők folyamatosan vásárolják föl, illetve szerzik meg a különböző földbérleti szerződéseket, hanem részben annak is köszönhető, hogy amúgy rendkívül előregedett az agrárvállalkozói széna, legalábbis, hogyha azt nézzük, hogy akik a kis gazdaságokban, vagy egyéni gazdaságokban végzik a tevékenységüket, ők egy jelentős részben már akár 65 év fölöttiek, vagy az 50 év fölöttiek aránya rendkívül magas, és ugye, hogyha ők elhaláloznak, vagy már nem képesek arra, hogy megműveljék a földterületet, akkor az ő földje az már nem lesz olyan formán megművelve. A gyerekei, hogyha vannak, akkor már teljesen más szektorban dolgoznak. A fiatalok nem feltétlenül ezt a szakmát választják, legalábbis ilyen kis gazdaság címen. Amúgy erre is irányult például a kormányzatnak a fiatal gazda programja. Érzékeli ezt amúgy a kormányzat, több-kevesebb sikerrel. Vannak ezek a programok, azért a statisztikákban és amúgy a terepi munkákban sem azt látjuk, hogy tömegesen jelennének meg a fiatalok az agrárszektorban.
Említetted Kovács Imré kutatásait, egyébként pont abból derült ki, hogyha lebontjuk ezeket az ilyen statisztikai homályokat, akkor azt látjuk, hogy most erősebb a koncentrációja ezeknek a földeknek, kevesebb ember kezében van most sok föld, mint mondjuk a két világháború között, amire tényleg az urak és a cselédek világaként szoktunk gondolni, és hát azt gondolnánk, hogy ahhoz képest biztos előre léptünk ebben. Ennek milyen következménye van így a mi szempontunkból, akik itt élünk és itt eszünk ebben az országban?
Hogyha nem a helyben élők tulajdonolják a földet, hogyha nem a helyben élők azok, akik a bevételeiket a saját úgymond falu környékükről szedik be, hanem van egy agrárvállalkozó a városban, vagy akár több száz kilométerre, aki lényegében tulajdonolja, és teljesen elszakítja a községet a saját környékétől, akkor lényegében a jövedelem szerzőképességétől is valamennyire elszakítja a községet, és ez is okozhatja a vidéki térségeknek a gazdasági kilátástalanságát. Úgyhogy pont ezért mondtam azt, hogy ez a nagy birtokkoncentráció és nagy szántóföldi művelés, ez lényegében a helyi társadalomnak a veszte és az előregedés és a kiürülést alapozza meg.
Ugye onnan kezdtük az egész beszélgetést, hogy mennyire bezuhant a mezőgazdaságban dolgozóknak a száma az elmúlt évtizedekben. Ezt hogy látod egyébként politikai szempontból, egyáltalán mennyire beszélünk még egy masszív tömegről, tehát mennyire kell egy pártnak vagy egy politikusnak külön foglalkoznia a mezőgazdaságban dolgozókkal, akkor, amikor kampányolni és politizálni és kormányra kerülni szeretne?
Pont amiatt, amit az előbb beszéltünk, hogy amúgy a vidéki társadalomnak szélesebb tömegei látják ebben a problémát, hogy ők amúgy nem részesülnek ebből a jövedelemből, vagy ebből a bevételből. Ezáltal, hogyha valaki az agrárium problémájával foglalkozik, akkor nem csak a mezőgazdaságban éppen jelenleg dolgozók problémájával, hanem a vidéki társadalom széles tömegeinek problémájával foglalkozik.
Tehát akkor nem a gazdákra kell lőnie egy politikusnak, hanem valahogy inkább így szélesen kell a mezőgazdaságról beszélni, ami akkor több embert érint.
Is. Mind a kettő. Azt gondolom, hogy lehet, hogy nem nagy tömeg ez. Tehát akik akár a mezőgazdaságban dolgoznak, vagy akár akik potenciálisan dolgozhatnának a mezőgazdaságban, de ezek térben rendkívül koncentráltan is lehetnének akár jelen gondolok itt a Duna-Tisza közére, vagy akár a kiürülő Békés-megyére, ahol amúgy részben a mezőgazdasági foglalkoztatottságnak az eltűnése is okozza ezt a kiürülést, vagy akár bizonyos más egyéb térségekre is, nem csak Alföld specifikus az agrárium, ugye szőlőket főleg dűlőkön, hegységeknek a dűlőin tudunk legjobban, vagy bortermő szőlőket ott tudunk a legjobban termeszteni, úgyhogy ez egy rendkívül komplex kérdés, és akár egy-két választókerületet átfordítható tömeggel vannak jelen mondjuk az agráriumban dolgozók, vagy az agráriumban potenciálisan dolgozóknak a száma.
Egyébként, hogyha a gazdáknál maradunk, akkor így általában véve azt meg lehet ítélni valahogy, hogy a gazdák inkább jobboldaliak, inkább baloldaliak, melyik irányba húznak?
A gazdák hagyományosan inkább jobboldalra húznak, és ez nem magyar specifikum, de például nagyon-nagyon sok országban van saját képviselete is a gazdáknak, vagy a mezőgazdaságban dolgozóknak, és amúgy Magyarországon is volt erre párt, ugye a független kisgazdapárt, ami ráadásul nem is egy rendszerváltozás utáni kitalálmány, hanem már ugye a második világháború előtt vagy környékén is létezett ez a párt. Úgyhogy 2002-ig lényegében az FKGP is próbálta ellátni ezt a képviseletet, és hát ők is inkább jobboldaliak voltak. Aztán ugye a történelmi fejlődés Magyarországon úgy alakult, hogy az FKGP a Fidesznek volt a koalíciós partnere 98, illetve 2002 között, és ahogy az FKGP-t lényegében leszalámizta a Fidesz, úgy megszerezte a szavazóikat is, akiknek egy bizonyos része mindenképpen a gazdatársadalomból került ki. Ők lényegében 2002 óta Fidesz szavazók, és ez abból is látszik, hogy 2002 és 2010 között azok az agrárszervezetek, akár alulról szerveződő agrárszervezetek, amik amúgy láthatóak voltak ebben az időszakban, nekik az üzeneteiket, vagy az elégedetlenségüket az akkori szocialista, liberális kormányzattal szemben a Fidesz rendkívül jól tudta artikulálni, és aztán a 2010-es hatalom átvételt követően ezeket az embereket sikerrel tudta integrálni lényegében a Fidesz ebbe a politikai közösségbe. Gondoljunk itt akár Jakab Istvánra, vagy akár Lezsák Sándorra, bár ő MDF irányából érkezett, de ő is meghatározó szereplője ez volt.
Szinte jobb oldalról.
Úgyhogy legalábbis eddig mindenképpen fontos részét képezte a Fidesz táborának a gazdatársadalom.
De bocsánat, ez egyébként látszik a választási eredményekben is, tehát lehet azt mondani, hogy ahol erős a mezőgazdaság, ott kiemelten erős a Fidesz?
Ezt lényegében mondhatjuk. Ahol megmaradt a mezőgazdaságnak az erős szerepe, és főleg ott, ahol például nem ez a nagy szántó területes művelés volt többségében, gondolok itt a Duna-Tisza közi homokhátsági területre, ahol a talaj viszonyok miatt is a nagy táblás szántóföldi művelés nem is lehetett lehetséges, ott muszáj volt gyümölcsöst telepíteni. És emiatt például sokkal inkább hát a helyi társadalom életében is még jelentős szerepet képvisel például a mezőgazdaság, és itt rendkívül erős például a Fidesz. Ráadásul azért azt sem szabad elfelejteni, hogy a különböző EU-s támogatásoknak a kiosztása az továbbra is kormányzati feladat. Így mondjuk a gazdatársadalom az hálás lehet mondjuk az Európai Uniónak, ezeknek a pénzeknek a megjövetele miatt, de hálás lehet akár a kormányzatnak is, aki ugye kiosztja ezeket, úgyhogy egy ilyen kapcsolat is meg lehet a gazdatársadalom és a kormányzat között, és akkor itt hívnám fel arra a figyelmet, hogy míg mondjuk a kormányzat folyamatos háborút vagy legalábbis retorikai, verbális háborút vív mondjuk Brüsszellel és az Európai Unióval szemben, addig az, hogy például a kilépésnek a gondolata soha nem merült fel komolyan a Fideszben, az szerintem legalábbis részben magyarázhatja az, hogy a gazdatársadalom körében az Európai Uniónak az elfogadása, illetve a pozitív hozzáállása rendkívül magas arányú. Én azt gondolom, hogy bármilyen kormányzat, aki mondjuk az EU-ból való kilépést szorgalmazná, azonnal elveszíteni a gazdatársadalomnak a támogatottságát.
De érdekes, amit mondasz, hogy ahol erős a mezőgazdaság, ott úgy tűnik, hogy a Fidesz tartósan már évtizedek óta erős tudott maradni. Ugye, hogyha ráközelítünk arra a térségre, amiről az elti turné állomásunk is szól, ugye ez Törökszentmiklós, illetve tágabban nézve Szolnok megyének a keleti része, akkor, ha jól mondom, igazából ott is azt látjuk, hogy ott is inkább erősödik, ott is inkább jól szerepel a Fidesz az utóbbi időben, miközben a megye másik felében meg egyre kevésbé. Hogy ez hogy lehet itt, ezeket, mi magyarázza ezeket a különbségeket?
Igen, Jászlanykun Szolnok megyének a kettő vagy akár három osztatúsága rendkívül régóta megvan, tehát még mondjuk a megyének az észak-nyugati része, Jászberény vagy akár Szolnok rendkívül fejlett iparral rendelkezett, és vannak olyan részei, ami még ma is mondjuk fejlett ipari létesítményekkel van tele. Ott viszont mostanában már nem annyira a gazdasági fejlettség vagy a gazdasági fellendülés jellemzi ezeket a térségeket, hanem bizonyos térségektől való leszakadás. Ez főleg mondjuk a közlekedési útvonalak ból való kiesés, tehát autópálya például nem vezet ebbe a térségbe, és a helyi politikai viszonyok is meghatározzák. Itt például ugye Pócs János és a különböző általa támogatott polgármester jelöltek egy jelentős része például veszített a legutóbbi polgármester választáson.
Jászberény, Jászapáti, tökéletes példák voltak erre.
Igen, Jászberényben már korábban is, de megerősítette a korábban jobbikos polgármester a székét egy sokkal nagyobb arányú győzelemmel. És akkor van ez a Karcaktól lényegében Törökszentmiklóson át Mezőtúr, Tiszaföldvár, ez a dél-keleti rész, ami viszont elég erős agrár hagyományokkal rendelkezik. Például Törökszentmiklósnak az ipari fejlesztése is a mezőgazdasághoz kötődik, vagy kötődött. Olyan eszközöket kezdtek el itt gyártani, ami teljes mértékben kiszolgálta az agráriumot. Itt viszont amúgy soha nem tudott olyan szinten erősödni mondjuk a Fidesz, mint mondjuk akár az aprófalvas térségekben, de itt is rendkívül erős. Ennek ellenére ez a választókerület is benne van azon kerületek között, amiket a Tiszának mindenképpen meg kell próbálnia megnyernie annak érdekében, hogy mondjuk a kormányváltás megtörténjen. Ez ugye a Jászlanykun Szolnok megye 4-es választókerületére érvényes, míg mondjuk a 3-as választókerület, ez a Karcag központú választókerület, az viszont már kiesik inkább ebből a körből. Ott rendkívül erős a Fidesz, és rendkívül erősek az agrár hagyományok is. Úgyhogy itt van egy ilyen kettősség, ami lehet, hogy adódik egy kicsit a történeti fejlődéséből is a két térségnek.
Törökszentmiklós ugye azért is érdekes, és egy kicsit egyébként Kazincbarcika jut eszembe róla, mint egy olyan város, ahol úgy összességében nem nagyon erős a Fidesz, de úgy tűnik, hogy választásra választásra egy kicsit erősödik. Tehát, hogy igazából nehéz eldönteni, hogy most akkor ezt inkább tekintsünk rá ellenzéki terepként, ahol amúgy szintén régi jobbikos polgármester van már egy jó ideje, vagy pedig tekintsünk rá olyasmiként, amit hát egyre kevésbé fog majd tudni megszerezni az ellenzék, mert jön felfelé a Fidesz.
Ez a választókerület azért is lehet mondjuk esélyesebb, mint mondjuk akár a kazincbarcikai, mert itt nincs az az apró falvas térszerkezet, mint mondjuk akár ott a Borsod 4-esben. Másrészt pedig vannak olyan települések, amelyek egyrészt a gazdasági kilátástalanságaik miatt mondjuk a kormányzati politikát nem feltétlenül tekintik sikertörténetnek. Másrészt vagy vannak olyan mondjuk erős identitásra jellemző települések, mint például Martfű, amely már a 2022-es választáson is amúgy az ellenzéki lista megverte a Fidesz listát, annak ellenére, hogy amúgy a teljes megyében mindenhol, még Szolnokon is, ahol ugye a legutóbbi önkormányzati választásokon ellenzéki polgármestert választottak meg, még ott is a Fidesz nyert 2022-es országgyűlési választáson. Úgyhogy ez egy, én azt gondolom, hogy egy kicsit könnyebb terep, főleg, hogyha valaki, legalábbis a Tiszának, főleg, hogyha valaki már járt autóval Törökszent Miklós környékén. Nem tudom, hogy a nézők között, vagy a hallgatók között mennyien vannak ezek közül, akik már megtapasztalták azt a szürke 50 árnyalatát, amivel jellemezhető a Törökszent Miklós környéki úthálózat. Egy rendkívül fontos probléma, ami például ezt a térséget jellemzi, az a közúti elérhetőségnek a hát vagy a teljes hiánya, vagy a rendkívül leromlott volta. Ez amúgy foglalkoztatja is a helyieket, és amúgy az ide települő gazdasági tevékenységeket is egy kicsit gátolja. Itt amúgy, ahogy említetted is, ugye Törökszent Miklóson civil színekben, bár de korábban tényleg a Jobbikban politizáló polgármester megnyerte a legutóbbi önkormányzati választást, és amúgy volt még egy-két település, ahol például a Fidesz-KDNP-nek az inkumbens jelöltje vesztett a legutóbbi polgármester választáson, úgyhogy itt van és érzékelhető némi nemű elégedetlenség, amit viszont a 22-es országgyűlési választáson szinte egyáltalán nem tudott becsatornázni az ottani ellenzéki jelölt és az ellenzéki lista. Ez részben azért annak is tudható be, hogy itt a Mi Hazánk például a 22-es választás előtt rendkívül hát sikeresen tudta tematizálni mondjuk akár a romákkal való együttélési problémákat, amik amúgy szintén tematizálva és a helyi társadalom által az érdeklődés homlokterében lévő probléma.
Még egy 6-8 éve pont Törökszent Miklóson szerveztek vonulásokat az ottani szegregátumba.
Pontosan erre utalok, hogy ez egy meglévő társadalmi probléma a térségben, és hát erre azért a 22-es ellenzék kevésbé tudott mondjuk választ adni, és kevésbé tudta akár úgy is, ahogy a Mi Hazánk, vagy a korábbi Jobbik, de akár úgy is, hogy mondjuk megoldás centrikusan. A mezőgazdaság fellendítése mellett ez is fontos lenne mondjuk egy helyi jelöltnek, hogy ezt erre a problémára fölhívja a figyelmet.
Kovalcsik Tamás, köszönöm, hogy ismét itt voltál, és mindezt elmondtad nekünk.
Én köszönöm.
Ez volt a Politikai Vetület, a Partizán és a Választási Földrajz közös műsora, ami végigkíséri a Partizán 7 állomásos tavaszi turnéját. A következő napokban is mindenképp kövessétek a Partizán műsorait Törökszent Miklósról. Én Szurovec Illés voltam, köszönöm a figyelmeteket, tartsatok velünk legközelebb is!